Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boros Attila festőművésszel Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsorunk. Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégünk itt a stúdióban Boros Attila, aki festő és grafikus művész. Köszöntöm itt.
Köszöntöm a hallgatókat.
Amikor a televízió kamerája előtt festette a Szent István megkoronázását, akkor milyen volt ilyen különleges figyelembe részesülni, vagy ez inspirálta, motiválta önt, hogy ilyenkor ez a nyomás, vagy izgalom, vagy inkább egy kicsit feszültséget okozott?
Ez egy kis turpisság történt, ugye egy hárombetűs tévécsatorna, ami erről kezdődik, és klubba vége. Őket hívtam ki ebből az alkalomban, mert tudtam, hogy az a legnézettebb csatorna. És azt mondtam nekik, hogy az évezred forduló tiszteletére egy aktot fogok festeni. És erre ráharaptak. És mikor már kijött a tévéstáb egy autóval és kamerákkal felszerelkezve, akkor szembesültek azzal, hogy hát itt nem egy akt fog születni, hanem Szent István megkoronázása című képet fogom elkészíteni, de hát akkor ők már beleöltek ebbe egy csomó pénzt, és akkor már nem volt visszaút. Úgyhogy kénytelen keretlen ott végigvették ezt az akciót. De aztán nem volt semmiféle probléma, tehát leadták adásban, és nem volt ilyen nagy gond ebből. Csak hát tudtam, hogyha úgy hívom el őket, hogy Szent István megkoronázása lesz a téma, akkor lehet, hogy nem jöttek volna el annyira szívesen.
És egy aktképnek az elkészítése, az mennyire áll közel önhöz? Vagy ugye volt a önnek a fő témája, amikor olajfestményeket kezdett el készíteni, a nőt választva. Ez mi okozta ezt a címválasztást? És lehet az is, hogy belépett az életébe a szerelem, mert ugye 2000-ben már megszületett első fia is.
Igen, hát lehet, hogy a feleségemnek nagy szerepe volt ebben, hogy ilyen kicsit világibb témák is érdekelnek, tehát tulajdonképpen az erotikus témák is sem állnak távol tőlem, de hát minden vallásos festéletében vannak ilyen világi témák. Tehát a nő is egy rejtély, a női szépség is egy rejtély, amit érdemes kutatni. Ez is egy nagyon kimeríthetetlen tárház a témáknak, ugye a mitológiai témák, tehát mondjuk Zeus szerelmei, ott is megjelenik a női szépség, aztán három grácia, tehát a nagy művészettörténeti témák között is rengeteg női téma van, amiket érdemes újra feldolgozni.
És ugye már a fia mellett két lánya is van, meséljen egy kicsit a családi életéről. Hogyan emlékszik vissza a feleségével való találkozása, és mit jelent önnek a házasság, a család?
Hát a házasság ugye nekem azért egy szent dolgot jelent. Amikor megesküdtünk, akkor én ezt komolyan gondoltam. Ennek szellemében bármilyen nehézség adódott az életben, azért én próbálok kitartani. Nekünk azért nem könnyű az életünk, mert a legkisebb kislányunk beteg, tehát ő nagyon súlyosan beteg, de hát ez is egy olyan feladat, amivel együtt kell élni, és azt kell mondjam, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy csapás simán, tehát egy sorscsapás, hanem ez egy esély arra, hogy az ember bebizonyítsa az emberségét, meg a hitét.
Talán az jut eszembe nekem ilyenkor, mint amikor Jézus mondta, hogy vegyél észre a szegényben is, vagy a éhezőben, hogy mindenkiben ott van ő, és hogy
igen,
Krisztus
és nekünk tulajdonképpen a szemünk előtt van egy ilyen kis jövevény, és azt kell mondjam, hogy most a szentekre visszatérve az ember egy ilyen gyermeket kap, akkor tulajdonképpen ő egy kis bűntelen kis szent, aki tényleg úgy, mint egy gyertyaláng ég mellett, amíg tud.
És a alkotás az a családja többi tagjának is az életében valamiképpen jelen van esetleg?
Hát igen, mikor mondjuk a festékes kézzel összefogdosok mindent a konyhában, akkor a feleségem érzékeli, hogy egy művésszel él együtt, és hát mondjuk vannak ilyen árnyalatai is, tehát az én elhivatottságom, ez az alázat, amivel próbálok dolgozni, és az, hogy minden nap festek, és tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog az életemben, azért ez nekik is egy teher. De talán a gyerekek ebből, talán nekik sikerül ebből azt leszűrniük, hogy bármiből belefognak, azt csak is teljes intenzitással és teljes odaadással lehet csinálni. Legalábbis én próbálom ezt sugározni.
Említette, hogy minden nap fest, ezt így hogy kell elképzelni, hogy ilyenkor csendet teremt maga körül, vagy van ennek egy ilyen szent állapota, van egy külön kijelölt hely erre, vagy miképp néz
ki? Van egy külön kijelölt helység, ahol én dolgozok. Az évtizedek folyamán eljött az ember egy olyan állapotba, hogy nem vár az ihletre. Tehát én nem úgy vagyok, hogy várok az ihletre, hanem így ilyen ihletforrások így el vannak raktározva a fejemben, amik akár lehet, hogy 4-5 évvel azelőtt kerültek bele, tehát akár évekkel azelőtt ért egy inspiráció, de ezt így megtanultam elraktározni, és az adott pillanatban, amikor lehetőségem van dolgozni, és nyugodtan dolgozni, akkor ezt így elő tudom hívni. Tehát ez tulajdonképpen ez egy profizmus kell ehhez, hogy hát jól is néznék ki, hogyha 3 gyerekkel én várnám az ihletet, és akkor ha nem jön, akkor hát akkor bocsánat, nincs mit tenni, gyerekek. Szóval ezt így nem lehet. Nekem meg kellett tanulnom ezt, hogy összegyűjteni, és akkor az adott pillanatban, amikor lehetőségem van, akkor ezt kiadni.
És ez mennyire munka önnek, vagy mennyire inkább kedvtelés, így a hobbi, meg az életfeladat itt összeér, vagy van azért olyan, amikor nem esik jól annyira neki ülni, vagy említette, amikor felkérésre.
Ez szerintem csak úgy érdemes csinálni, hogyha nem munkaként tekint rá az ember. Tehát tulajdonképpen én még nem dolgoztam soha. Bár lehet, hogy többet foglalkozok ezzel, mint más, aki egy munkahelyen dolgozik, de ez nem tekintem munkának igazából, mert annyira szeretem.
2001-ben a New York-i magyar főkonzulátuson kiállított 1956. 45. évfordulója alkalmából. Erre a napra hogyan emlékszik vissza, ez miképp jelent meg az ön életében ez a lehetőség?
Egy debreceni galéria, amelyik nagyon nagy szeretettel forgalmazta a képeimet. Ők kértek fel erre, hogy erre az eseményre készítsek egy festményt, amelyik New Yorkban lett kiállítva. Egyébként ők nem csak ebben segítettek, hanem a magyar Nobel-díjasok arcképcsarnokát is együtt juttattuk el a világ különböző pontjára, tehát én elkészítettem a sorozatot, és azután elindult a világban, és hát kétszer kellett megfestenem, mert olyan siker volt, úgyhogy magyarságom felett érzett büszkeség fejeződött ki ebben a sorozatban, meg hát az 56-os kiállításban is, ahol ugye egy Dávid és Góliát csapott össze, és ez egy nagy megtiszteltetés, mikor rám gondolnak, és számítanak a munkámra.
Akkor fontos önnek a magyarság, a haza szeretete, így a nemzeti öntudat, ugye itt a Szent István megkoronázása című képen is látszik ez.
Abszolút fontos. Tehát ez egy nagyon gazdag tárház a magyar kultúra, és nyelvileg is, meg hát kulturális szempontból is kimeríthetetlen, és van mire büszkének lennünk szerintem. Bár próbálnak minket egymásnak ugrasztani, de valahogy mi mindig fölülkerekedtünk, és minden nagy birodalom, amelyik célba vett minket, az valahol már elbukott, úgyhogy mi meg még mindig itt vagyunk.
Igen, és több egyedi technikát fejlesztett már ki, például domborműhatást eredményező eljárást, az úgynevezett kőkorszaki képekig, ugye megfordult olajfestmény is az önkezei között, de eredetileg grafika szakon végzett, kísérletező alaknak tartja magát?
Igen, abszolút kísérletező vagyok, tehát nem kényelmesedek bele egy-egy stílusba, hanem mindig keresem az új utakat, persze azt megtartva, hogy azért az alapja mindig megmaradjon, tehát azért mindig felismerhető legyen az, hogy ezt én készítettem, de mindig keresem az új utakat, és itt jön vissza az első idézet, amit mondtam, hogy így van mindenki, aki lélektől született, hogy ezek az új technikák is. Ugye én megtanultam sok grafikai technikát, de hogy honnan jönnek ezek, azt nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen csak jön. Tehát nem, mikor megkérdezik, hogy hogyan találom ki, akkor nem tudom elmondani, hogy hogyan. De egyébként minden nagy gondolatra azt mondják az ilyen szakemberek, hogy a logikai úton nem lehet kitalálni valami újat, hanem valami isteni inspiráció kell hozzá. Tehát nyitottnak kell lenni az égi hangra, és akkor valahogyan megszületik.
Akkor a művészettel is ez a célja, hogy így jobbá, nemesebbé tegye a világot, hogy a lélekre, a szellemre irányítsa a figyelmet.
Hát igen, a magam szerény eszközeivel ugye ez a célom, bár nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, de hogyha akár egy másodpercre megáll egy ember a képem előtt, és úgy megsejti azt, hogy ő nem csak egy homo sapiens, amelyik itt él, és itt vergődik a földön, hanem valamilyen isteni tartalma is van, vagy isteni tulajdonsága is van, és hogy ahogy mondja Jézus, hogy a testvéreim vagytok, tehát hogy ezt valahogy megsejti az ember, a néző a képemben, akkor már nem értem hiába, és nem alkottam hiába.
És akár az alkotás is egy ima forma számára, hogy valamiképpen ugye az ima az a kapcsolódás, vagy a kommunikáció Istennel, de így szavak nélkül is tud vele így kommunikálni.
Így van, pontosan. Tehát az alkotás az egy ima, vagy egy meditáció, a meditációnak egy formája. Tehát ott olyan mantraszerűen ismétlődnek gondolatok néha, mint egy meditáció során. De egyébként az ima, az alkotás előtti ima. Tehát, hogyha azt kérem, hogy egy imában, hogy, és komolyan kérem, tehát nagyon tényleg komolyan gondolom, hogy ez most sikerüljön, és hogy sikerüljön ezt a gondolatot a lehető legméltóbb formában kifejezni, akkor valahogy mindig sikerül. Úgyhogy az ima az nagyon segít mindenben, de a művészetben is.
És ilyenkor csend szükséges, vagy esetleg szokott kis zenét hallgatni közben?
Zenét szoktam hallgatni, meg néha egy előadásokat hallgatok közben. Az sem jó, hogyha az ember túlságosan belemélyed az alkotásba, és a külvilágból nem szűrődik be semmi, mert a külvilágnak a zajai, tehát egy zene, vagy egy előadás, amire figyelek, az segít egy távolságot tartani a kép és a köztem, tehát jobban észreveszem a hibákat, tehát ilyen kritikai távolság alakul ki a köztem és a művem között, azáltal, hogy valami más is zajlik a háttérben.
És amikor elkészül egy mű, akkor milyen érzés találkozni a saját gyümölcsével?
Ugye szokták mondani, hogy elkészül, nem szokott egy műre, csak az ember abba hagyja. Egy bizonyos szinten abba kell hagyni, és akkor azt nevezzük azt úgy, hogy elkészült a mű. Ez valahol olyan, hogy akkor már, mint amikor az állatvilágban az ember elengedi a kölykét, vagy nem tudom. Szóval amíg tart az alkotás, addig egy nagyon intenzív érzelmi viszonyban a képpel. De amikor elkészült, akkor ezt meg kell tanulni, elengedni, mert különben az nagy baj lenne, hogyha én csak magamnak festenék, és otthon gyülekeznének a képek, és nem kerülnek sehova. Ezt meg kell tanulni, az ember elengedje ezeket az alkotásokat. Aztán, hogyha utána mondjuk pozitív visszajelzést kap az ember a vevőktől, vagy a galériába írnak a vendégkönyvbe, hogy tetszett a képem, akkor ez egy nagyon jó érzés. Meg hát eleve nem is értem, hogy lehet ez, hogy az én képeim hány helyre jutottak, és otthon, hány otthon díszítenek, úgyhogy ez néha így belegondolok, és nem értem.
És mennyi idő általában, amíg egy kép elkészül, ez változó? Hogy mi az a időkorlát, vagy van ilyen?
Ez ugyanúgy a rákészülődéstől függ. Hogyha az ember akkor az alkotás kezdetén kezdi el kísérletezni, vagy kiforrasztani azt a gondolatot, ami a fejében van, akkor hosszabb időt vesz igénybe, de hogyha már eleget gondolkozott előtt az ember, és egy nagyon, nagyon erős kép él a fejében az alkotás, hogy miért szeretne, akkor rövidebb idő. De van olyan festmény, hogy tényleg kilódik fel az ember hetekig, elteszi, aztán visszamegy hozzá, és akkor van úgy, hogy amivel hetekig kilódott, egyszerűen elengedi, és egy 5 perc alatt egy szint ráfest, vagy egy vonalat, vagy valami, és akkor elkészül. De van olyan festmény is, ami nagyon gyorsan elkészül. Vannak a grafikák, amik a tusrajzok, amik kifejezetten akkor jók, hogyha rövid idő alatt készülni kell. Tehát akkor van bennük az a lendület, vagy az a frissesség, az a szabadság, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen grafika jól sikerüljön. Tehát egy ilyen tusrajzot, ezt nem lehet szőrözve órákig készíteni, hanem ott nagyon-nagyon gyorsan, egy nagyon gyors, nagyon-nagyon intenzív lelkiállapot kell hozzá.
És említettük a több technikát, amit ön is kísérletezett ki közülük. Van esetleg kedvence, amivel a legszívesebben alkot?
Nekem a grafika a szívem csücske. A tusrajz, meg a ceruzarajz, de mindegyik az enyém, és van úgy, hogy összeházasítom a különböző technikákat egymással, és akkor abból egy nagyon érdekes megoldás születik. Tehát van úgy, hogy egy kőhatású részletet, egy mozaikszerű megoldással, aztán egy tusrajzzal vegyítek. Tehát, és akkor az egy különleges játékos eredményt utat majd.
Akkor az olyan érzést is ad, hogy így a részek így egészet alkotnak, hogy a kis dolgok egy nagyban tudnak kiegészülni.
Igen, igen. Tehát ez egy szintézis. Hát tulajdonképpen mindegyik én vagyok. Ez olyan, mintha lenne mondjuk egy gyümölcsös kertem, amiben vannak különböző gyümölcsfák, és akkor időnként ehhez megyek szüretelni, időnként ahhoz. De ugye az avantgárd idején, amikor a művészek elkezdtek igazán modern önkifejezést gyakorolni, akkor ugye a stílusok elkezdtek egyre gyorsabban váltakozni. Míg például az egyiptomi művészetben több ezer évig volt ugyanaz a stílus, tehát nem változott semmit. A 20. század elejére eljutott oda a művészet, hogy szinte évente változott. Na most nálam ez úgy van, hogy nálam egyszerre van minden. Nem egymás után változnak a stílusok, hanem egyszerre van minden stílus, és szinte képenként is változhat ez, attól függően, hogy mi az az eszme, amit kifejezni szeretnék. Tehát, hogy mondjuk egy akthoz teljesen más előadásmód kell, mint egy vallásos jellegű témához.
Dürer kör tiszteletbeli tagja lett 2012-ben a nagyváradi püspöki palotában, majd az olasz-magyar kulturális évad keretében 2013-ban Rómában a Magyar Akadémián és a Pápai Intézetben állították ki a Magyar Szentek című sorozatát. Milyen érzések voltak önben ekkor először a Dürer köri taggáválás?
Hát ugye Dürer az egyik legnagyobb grafikus, ugye magyar származású Ajtósi Dürer. Hát ugye az ő nevével fémjelzett társulat tagjává válni az azért nagyon nagy megtisztelő dolog. A Magyar Szentek sorozat, amikor eljutott Nagyváradra, ott nagyon-nagyon meleg szívű emberek fogadtak. Tehát a püspök úr és a helyi emberek fantasztikusan, ugye főleg a Szent László miatt, aki a nagyváradi illetőségű volt, és még mindig nagyon nagyot a kultusz szeret, nagyon nagy szeretettel fogadták. Aztán amikor eljutott Rómába ez a sorozat, akkor ott a helyiek, a helyi rómaiak, fiatalok a kiállításon kérdezgették, hogy ez mi ez, mi ez a kép, mi ez a legenda, meséljek erről, és nagyon nagy öröm volt elmesélni a Szent László legendáját, vagy Szent Erzsébet legendáját, mert azért nem ismerték. De ez egy nagyon jó dolog volt, hogy eljutatni oda ezt, és
akkor ott is tudta képviselni a magyarságot.
Igen, aztán mikor ezután a két állomás után, vagy három állomás után Budapestre is eljutott ez a sorozat végre, a Vándorfénygalériába és a Neves Kortárs galériába, akkor nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Székely János püspök úr elfogadta a felkérésemet, hogy megnyissa a kiállítást, és hát mai napig az a kiállítás megnyitó az életemnek a csúcspontja.
És mi történt ott, vagy miért volt
hát,
ilyen?
Maga Székely Jánosnak a személye, hát az egy olyan polihisztor, olyan fantasztikus tudású ember, hogy ha csak megjelent volna már, az óriási megtiszteltetés lett volna, de hát fantasztikus volt a megnyitó beszéde. Tehát amikor azt mondta, hogy magyar szentekről egy történet jut eszébe, amikor az iskolás gyerek az első tanítási napon elmegy az iskolába, és akkor megkéri a tanítónőt a szünetbe, hogy hagyj menjen haza az anyukájához, mert annyira hiányzik, hogy lássa. És hogy mi ugyanígy vagyunk a szenteknek a képeivel, hogy van bennünk egy ilyen vágy, hogy hazaszaladjunk hozzájuk, hogy lássuk az arcukat. Ez annyira kifejező volt, nagyon nehéz volt megállni sírás nélkül.
És említette, hogy a boldogasszony képet is festett, ugye, és hogy ő hozzá meg tényleg olyan, mint hogyha az anyukánkhoz hazamennénk, ugye különösen a magyarok számára. Az a kép hogyan készült el?
Az uniós csatlakozásunk alkalmából készült a Nagy Boldogasszony című kép, ugye azért készítettem. Ugye az uniós csatlakozásunkkor volt egy ilyen veszély, magyarságnak az értékei így beleolvadnak Európába, tehát kicsit úgy, mintha csökkenne ez a nemzeti érték, vagy ez a különlegesség, hogy mi magyarok vagyunk, és egy ilyen, ez a zárt szelvény, ez így feloldódna egy nagy egészben. És muszáj volt valami olyasmit készítsek, ami nagyon magyar, és nagyon a miénk, és hát mi lenne más, mint Szűz Mária a gyermek Jézussal. Ami ráadásul ugye Szent István idején alakult át a Nagy Boldogasszony kultusz, a Mária kultuszál, tehát hogy tulajdonképpen ez egy visszacsatorás volt a Szent István előtti időkre is.
És egy bronz Kente úr szobrot készített az Állatorvosi Egyetem szoborparkjába. Ugye eddig a festményekről beszéltünk, de van pár szobor is, amit készített. Ez mi, hogyan kapcsolódik ez a kettő? Ki tudja egészíteni egymást a szobrászat és a festészet, vagy melyik áll önhöz közelebb?
Igen, hát ugye a rajz az alapja mindennek, és hogyha már az ember tud rajzolni, akkor szinte bármilyen képzőművészeti műfajban otthon lehet. És nagyon érdekes, itt az isteni gondviselés tetten érhető ebben a dologban, mert volt egy könyv, aminek én az illusztrációit készítettem, és egy vevő, aki történetesen egy állatorvos volt, ráadásul a Nébiknek a munkatársa, eljött hozzám képet vásárolni, és ezt az albumot, ezt a képzőművészeti albumot neki adtam ajándékba a festmény mellé, és rajzoltam bele neki egy lovat. Egy lovon ülő nőt. És évekkel később fölhív ez az illető, hogy lenne egy lovas szobor megrendelés, és hogy láttam, pont levettem a polcra a könyvet, és láttam, hogy milyen jó lovat rajzoltál. És tulajdonképpen így kaptam ezt a megrendelést, hogyha én azt nem rajzolom azt a lovat ajándékba, tehát nem érzem azt, hogy még kedveskednék valamivel ennek az illetőnek, akkor nem kaptam volna ezt a megrendelést sem. Tehát az Isten útjai mennyire kifürkészhetetlenek, ez olyan fantasztikus. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy a Magyar Szentek sorozatot elkészítsem, akkor azért úgy volt, hogy ez nem egy olyan bombabiztos anyagi befektetés. Tehát, hogy vallásos témát készíteni, az nem annyira biztos anyagi sikerrel kecsegtet, mint mondjuk egy tájkép, vagy egy akt, vagy egy csendélet. De is gondolkoztam is, hogy így három gyerekkel, így, hogy mi lesz velem, hogy hónapokig most itt dolgozok, vagy akár fél évig ezzel a sorozattal, és akkor miből fogunk élni. És ráadásul elromlott a kocsink. És bevittem a szervizbe, és akkor mondták, hogy jaj, vakarták a fejüket, hogy na most itt ez is rossz, meg az is rossz, és az egész motort ki kell cserélni, meg még egy két nagyon fontos alkatrészt, és 2 millió forint a szervizköltség. És akkor így majdnem összeestem a sok hatástól. És akkor pont akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy Magyar Szentek sorozatot elkészítsem, és azt mondtam, hogy hát én ebbe belevágok akkor is. Lesz, ami lesz, én az Istenre bízom, hogy itt mi lesz. És ahogy elkezdtem, és lefixáltuk az időpontot, hogy mikor lesz már a kiállítás, tehát már nem volt visszaút, akkor jelezték a szervizből, hogy nem érték, hogy hogyan, de elküldték a német központba az én kocsimnak az adatait, és ingyen kicserélnek mindent. Tehát egy akkora anyagi segítséget kaptam, ami tulajdonképpen egy lélegzetvételt jelentett abban a szakaszban az életünknek, hogy mint hogyha pont erre lett volna válasz az a reakció, hogy én elvállaltam ezt a munkát.
És zárásképpen még azt kérdezném, hogy hogyan látja a művészetnek a mai helyzetét, merre tart a korunk, a fiatalok művészete?
Most ugye a digitális világ, ugye a virtuális világ eléggé megnyílt, és hát mint hogyha kézzelfogható, az ember kézzel alkotott dolgai háttérbe szorulnának, és inkább a szellemi terméket, tehát az ilyen megfoghatatlan virtuális művészet kezdene el elterjedni. Ez, amit én képviselek, erre mindig szükség lesz valamilyen módon, ugyan, mint egy színházra is, tehát azt is mondják már, színház is meghalt, meg minden meghalt, de ez nem igaz, mert ez erre mindig szükség lesz. Csak most az anyagi világon belül kinyílt egy nem anyagi világ is, és egyre többen ebben próbálnak érvényesülni. Itt ugye az a baj, hogy az alkotóknak az egyénisége, tehát a lelke vagy a személyiség az nem annyira tud belekerülni így az alkotásba, hanem ugye egy technikai mutatvány lesz belőle.
Talán ebben a virtuális világban, ami ugye az anyagi világban van, itt a lélek az pont, hogy megfulladni tud, vagy elmerülni, és nem felemelkedni a szellemhez, és pont ez maradt ki belőle, amiről mesélt, hogy egy olyan tudatállapot, amikor nem is tudatos, hanem átjár egyfajta ihlet, az nincs meg ilyenkor.
Gombokat nyomogatva nem lehet közvetlenül alkotni valamit. Tehát egy technikai eszközt igénybe véve, az egy közvetítő eszköz, azzal nyilván tompul az alkotásnak az ereje.
Mint hogyha egy fal lenne.
Igen, igen.
Köszönöm szépen. A mai vendégünk itt a stúdióban Boros Attila, festő és grafikus művész volt. Beszélgettünk a képzőművészetről, a grafikáról, az ő ihlet állapotáról, hogy neki mit jelent az alkotás, és hogyan tud a teremtővel ilyenkor kapcsolatba lépni, jelenlegi műveiről, jövőbeli tervéről, családjáról, és szóba került a Magyar Szentek című kötete is. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm. Nagy megtiszteltetés volt.
Köszönöm.
Boros Attila festőművésszel Tamás Falvi Hanna beszélgetett.
Mária Rádió.
16:25.